ereje. Jancski Viktória beszélgetését hallhatják Tolnár Péterrel, a H-vitamin vezetőjével.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a stúdióban Tolnár Pétert, a H-vitamin mozgalom alapítóját, vezetőjét. Mit is jelent ez a H-vitamin? Mit kell erről tudni, erről a mozgalomról, szervezetről?
Sok szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit. A H-vitamin az a hála, napi hála adást, ezt hirdetjük, ennek a szükségszerűségét és jótékony hatásait. Az a hitünk és meggyőződésünk, hogy a háladás, a hála vitamin rendszeres szedése az rendkívül jó hatással van a testi és lelki egészségünkre egyaránt.
Honnan is jött az ötlet? Úgy tudom, hogy 10 éve működnek. Miért pont a hála?
Nagyon érdekes, ezt egy beszélgetésben hangzott el, hogy Gyökösi Bandi bácsi, aki ugye pszichológus és lelkész volt, ő nevezte H-vitaminnak a háladást, mert hogy olyan elképesztő jó hatása van, mint a vitaminoknak. És ez valahogy akkor megragadt így a gondolataimban. Egy ideig nem fektettünk olyan nagy hangsúlyt erre a témára, de aztán az életemnek egy bizonyos pontján feltettem Istennek a kérdést, hogy mi a szándéka velem, és ezt a választ kaptam egyértelműen, hogy én a háladást kaptam. Ezt követően hoztuk létre a hvitamin.hu weboldalt, és ezt követően tettünk még nagyobb hangsúlyt a háladás hirdetésére.
A hvitamin.hu honlapon azt olvastam szlogenként, hogy kis lépésekkel egy jobb, teljesebb, virágzó élet felé. Miért pont ez a szlogen, és mit is takar ez? Tehát mik azok a kis lépések, aztán már egy picit bele is megyünk, de önök ezt hogy képzelték el?
Mi úgy gondoljuk, hogy a háladás is lehet egy szokás, ki lehet alakítani ezt például a hála naplónak a vezetésével. És ha ez a szokás kialakul, akkor ez beépül egy idő után, észrevétlenül a szemléletünk részévé válik, más színben látjuk a világot, és egyszer csak azt vesszük észre, hogy több az öröm az életünkben, boldogabbnak érezzük magunkat, és nagyon sok jótékony hatása van.
A honlapot, ahogy néztem, találkoztam én is ezzel a naplóval. Hogy kell ezt elképzelni? Tudom, hogy van ehhez applikáció, le lehet tölteni, de ha most valaki először találkozik önökkel, és mondjuk nem annyira hálás természet, vagy hálás természet, de szeretne ezzel tudatosabban foglalkozni, és mondjuk szeretné ezt a hála naplót vezetni, akkor hogyan kell ezt elképzelni, hogy mit ölel fel, mi van ebbe benne?
Vannak erre kutatások, hálakutatások már a világban, és Magyarországon is, hogy a hálanapló vezetése az milyen jó hatással van a lelki és a fizikai egészségünkre. Szokásunká teszi a háladást. Maga a H-vitamin app az kiküszöböli azt, hogy elfeledkezzünk a háladásról. Figyelmeztető üzeneteket küld, naponta 3-szor, ami természetesen kibekapcsolható. Mi azt javasoljuk, hogy naponta 3 hála témát írjon be mindenki a hála naplójába. Ezek utólag visszanézhetők, és így a naptári nézetben is visszakereshetők, és fénykép csatolható a hála témákhoz.
Akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy reggel mondjuk pittyen a telefonom, hálát kell valamiért adnom, nekem kell összeszednem 3 olyan témát, amiért én ma hálát szeretnék adni.
Igen, igen, azt nekem kell kitalálni.
Azért azt mondjuk el, hogy ön ezt a feleségével együtt csinálja, vezeti ezt a mozgalmat. Önök gondolom csinálták ezt a naplózást, vagy most is csinálják. Ez lenne az egyik kérdésem, a másik pedig az, hogy akkor mondjon erre példát, hogy önök például miket írtak be.
Igen, mi magunk is rendszeres hálaadók vagyunk. Én azt tudom elmondani, hogy a mi kapcsolatunkat, a házasságunkat feleségemmel nagy mértékben javította a rendszeres hálaadás, hiszen ha hálát adok a házastársamért, akkor észreveszem, elkezdem észrevenni benne a jó dolgokat, a jó tulajdonságokat, és ez nagyon pozitív hatással van a kapcsolatunkra is. Hogy milyen témák vannak a hálaadásnál, én azt tudnám mondani, hogy saját magunkat figyelve azt vesszük észre, hogy azok a, hogy visszanézve, hiszen erre biztatjuk az embereket, hogy a napi hála témákat utólag nézzék vissza, akár 1 hét, vagy akár 2 hét múlva is, és azok merengetik meg leginkább a szívünket, amik ilyen élményszerűek, a kapcsolatokkal például hozhatók összefüggésbe, mondjuk egy jó baráti, jó hangulatú baráti ebéd, vagy egy jó beszélgetés, egy közös nevetés. Ezekre a hálatémákra mindig jobban emlékszünk vissza, vagy szívesebben emlékszünk vissza, mint hogyha csak egy olyan hálatéma van, ami kevésbé személyes. Persze annak is megvan a helye és értelme.
Este lefekszem, hogy az ember próbálja összeszedni a gondolatait, hogy aznap mi történt. És mondjuk hálás vagyok aznap azért, mert volt egy jó baráti beszélgetés, hálás vagyok azért, mert mondjuk a házastársam az megcsinálta a vacsorát, vagy hálás vagyok a kollégámnak, mert segített az egyik munkaügyem megoldásába, ezeket így összeszedem, és ezért mondjuk este hálát adok. Reggelre újakat találok ki, vagy az előző napit felhozom?
Mi azt javasoljuk, és ezt szoktuk mondani, hogy ez a megoldás, amit mi javaslunk, ez így hála keretbe teszi a napjainkat, hogy reggel vagy este visszaemlékszek az előző időszak hálatémáira, ezt feljegyzem a hálanaplomba, és aztán a következő napszakban, tehát mondjuk ami reggel vagy este, ott visszanézem, hogy mi az, amit feljegyeztem, és akkor egy kicsit így megerősítés nyer bennem, hogy mik azok a dolgok, amikért hálát adtam. Tehát nem feltétlenül kell naponta kétszer naplózni, elég egyszer, és a másik alkalommal pedig egyszerűen csak átnézem. Ez csak pár perces tevékenység.
Ez nagyon jó, amit most mond, és nagyon tetszik, mert sokszor, amikor az ember feszült, vagy ideges, akkor hajlandó, hogy csak a rosszakat begyűjti, vagy az aznapból, vagy arról, akire éppen mérges. És úgy tudom ezt elképzelni, és azért tetszik nagyon az ötlet, hogy amikor nem vagyok jópazva, vagy épp mérges vagyok a másikra, akkor előveszem a naplót, és hát de tényleg ő ezt és ezt tette, értem, miért is vagyok mérges, és már egy picit enyhítem a saját magam belső világát, érzéseit.
Igen, ez pontosan így van, ez a cél ezzel, hogy utólag tudjam visszanézni, és megerősítést nyer bennem az, hogy milyen sok mindenért lehetek hálás az életben, még akkor is, ha pillanatnyilag egy adott időpillanatban ezt nem érzem, hanem felerősödik bennem az, hogy egy adott helyzetben rosszul érzem magam, kudarcért, vagy bármilyen rossz élményért, viszont ez képes eluralkodni rajtam, tehát képes vagyok azt gondolni, hogy nekem alapvetően rossz életem van, és viszont ha visszanézem ezeket a hála gondolatokat, akkor kiegyensúlyozódik ez a rossz érzés, és bejön a képbe az, hogy tulajdonképpen én nem nekem nem rossz az életem, hanem alapvetően jó életem van, sok mindenért adhatok hálát, csak most éppen rossz, van egy rossz pillanatom.
Hogyan ajánlaná akár a hálanaplót, akár a honlapot, kiknek és hogyan? Tehát itt most arra gondolok, hogy hívőknek, nem hívőknek, például hogyan használja egy hívő a hálanaplót, vagy hogyan használja egy nem hívő?
Van egy nagyon érdekes idézet, amit szeretünk idézni, ez John Robbins-tól származik, hogy aki elfelejti a hála nyelvét, az nem kerül beszélő viszonyban a boldogsággal. Ez nagyon találó ez a kép szerintem, hogy mi is ez a hála nyelve. Ugye mi minden évben tavasszal szoktunk csinálni egy 30 napos háladó kihívást, amelynek során azt kérjük a résztvevőktől, hogy minden nap vezessék a hálanaplót. Ezen kívül e-mailben kapnak minden nap egy hálaadó gondolatot, és hálafalat csinálunk, ahova mindenki írhat és inspirálódhat, hogyha valakinek nem jut eszébe semmilyen hálatéma. Tehát egész egyszerűen a hála nyelvén kommunikálunk egymással 30 napon keresztül ebben a közösségben. És hát ezt értjük mi a hála nyelvén, és köszönöm, hogy ezt kérdeztem, mert a H-vitaminnal szeretnénk egy híd szerepet is építeni, például a hívők és nem hívők között, hiszen ma már a nem hívők is elfogadják azt, és olvashatják, és az interneten tanulmányokat lehet olvasni erről, hogy milyen jó hatása van a háladásnak, tehát ők is, anélkül, hogy vallásosak lennének, hogy hinnének Istenben, érdemes hálát adniuk rendszeresen.
Hála napló mellett nagyon megfogott az a kifejezés, hogy hálafal, amikor mindenki odaírja a saját háláját. Lehet azt kimondani, hogy miért adnak a legtöbben hálát, vagy miért kell nekünk hálát adni a mindennapokban? Van egy ilyen, most nem a statisztikára vagyok kíváncsi, de biztos vannak olyan kiemelt területek, amire önök így rájöttek az évek során.
Szerintem nagyon nagy a szórás itt, nincs egy jellemző témakör. Tényleg a szép virágokért, a napsütésért, alapvető dolgokért, ami nagyon-nagyon fontos, hogy alapvető dolgokért, amiket sokszor természetesnek veszünk, hogy van levegőnk, van vízünk, van villany, és a többi, hogy az nagyon jónak találom, hogy ezekért a dolgokért is hálát tudunk adni, és tényleg a kapcsolatokért, a párkapcsolatokért, szülő-gyermek kapcsolatokért, baráti kapcsolatokért is elég sok háladó témával találkozunk.
Én nagyon örülök ennek a gondolatnak, mert nagyon sok mindent elindít bennem. Például azt is, hogy egy hálanaplót vezethetünk önmagunk, vezethetünk akár házastárssal együtt, vagy családilag, meg gondolom, hogy ez sincs kizárva, és ez a hálafal meg már egy közösséget épít össze. És említette a hidat, hívő és nem hívő között. Tud esetleg arra példát mondani, amikor, mondjuk, és most itt konkrétan a nem hívőre vagyok kíváncsi, aki ennek a hálaadó szolgálatnak köszönhetően fordult Isten felé?
Igen, tudok ilyet, és olyat is tudok, akinek egy rendszeresség került be az életébe. Hiszen például az, hogy mivel kezdem a napomat, az nagyon fontos, mi ezt szoktuk hirdetni is ezek alatt a kihívás időszakok alatt, hogy nem mindegy, hogy mivel kezded a napodat, kezd bibliaolvasással, vagy olyan olvasmányokkal, amik téged építenek. És nagyon sok ember nem képes erre a rendszerességre, viszont egy ilyen időszak alatt nem csak a hálás szemlélet alakul ki, hanem egyfajta rendszeresség is beépül az életükbe, és ezt szokták jelezni visszajelzésként, hogy ez milyen jótékony hatással volt az életükre.
Amikor néztem a honlapot, ott van egy felsorolás, hogy is kell elkezdeni, mert bármilyen új dolgot el akar kezdeni az életben az ember, és az legyen a legegyszerűbb, hogy most szeretnék lefogyni, szeretnék elkezdeni egy tanfolyamot, vagy akár szeretném a hálát beépíteni az életembe, az nem megy egyik napról a másikra. És olvastam a honlapon, hogy elkezdem a változást, megteszem az első lépést, kis lépést teszek, de minden nap megteszem, és aztán ennek jön a következménye, a lelki megerősödés. Ehhez csatlakozva kérdezném, ahogy bevezettem, hogyha valaki nagyon nem tudja ezt elkezdeni, mi a tanácsa, vagy mi a tapasztalatuk arra, hogy mit tudnak azoknak mondani, akiknek pont azért, mert nincs rendszeresség az életükben, pont azért, mert nincs a hála jelen az életükben, nincs esetleg ima életük, azoknak mit mondanak?
Szerintem nagyon kulcsfontossága van annak, hogy kis lépés. Tehát az apró lépésnek nagyon jelentős szerepe van, hiszen ebben az új szokás kialakításában a legfontosabb dolog az, hogy ne lehetetlen dologra vállalkozzunk, olyan, ami túl nagy megterhelést jelent a hétköznapokban. Tehát nagyon pici dolgot, a lényeg inkább a szokásom van, hogy ez viszont, tehát legyen egy apróság, de az viszont minden nap kerüljön be az életünkbe. Tehát inkább legyen csak egy perc, vagy egy pár perc. Nem kell fél órákat ott görnyedni a hálanapló fölött, és megpróbálni kizzadni valamit. Lehet, hogy csak egyet, írjon be csak egy hála dolgot, töltsön csak egy percet vele, de azt minden nap. Itt a rendszerességen nagyon nagy hangsúly van.
Ön szokott írni a honlapra ilyen esszéket, talán lehet így mondani, vagy a gondolatait megosztja a honlap olvasóival, és engem nagyon megfogott az egyik, ami azt vetette fel nekem kérdésként, hogy kell-e ahhoz trauma, hogy tudjunk változtatni az életünkön, az életfelfogásunkon. Ön mit gondol erről, hogy trauma nélkül is meg tudunk változni? Ugye kis lépésekkel? És azért jutott ez eszembe, mert sokszor azt látom a környezetembe, hogy tényleg ahhoz, hogy a környezethez másképp álljon egy-egy illető, ahhoz kell, hogy egy külső hatás, egy konkrét baj, vagy akár nagyobb baj történjen. Mi a tapasztalatuk erről?
Én szerintem nagyon fontos a tudatosság, és az, hogy hát sajnos nagyon sokszor előfordul, hogy a saját hibánkból tanulunk, és nem másokéból. De ha például elolvasom ezt a történetet, hogy valaki majdnem meghalt, majdnem lezuhant a repülője, és átgondolta az egész életét is, az tényleg megváltoztatta a környezetéhez való viszonyát, akkor én tanulhatok a saját életemre vonatkozóan, és mondhatom azt, hogy ha éppen fasírda vagyok a feleségemmel, a családommal, és van bennem ez a tudatosság, és azt egy adott pillanatban meg tudok állni, és tudom azt mondani, hogy mi fontos. Fontos az, hogy igazam van. Fontos az, hogy mindenki úgy éljen, meg úgy kommunikáljon, úgy gondolkodjon, ahogy én szeretném. Vagy ennél vannak fontosabb dolgok. Fontosabbak a kapcsolataim. A házasságunk fontosabb, vagy a családi kapcsolataim fontosabbak. Hogyha ez így tudatos bennem, és képes vagyok egy időpillanatban ehhez visszacsatolni, ehhez az alapgondolathoz, akkor szerintem rájövök arra, hogy változtassak a viszonyomon.
Többször említette a saját házasságát is, és én ide kapcsolnám az Isten kapcsolatot is. Konkrétan tud olyan változásról beszámolni az életébe, ami ennek a hálaadó szemléletnek köszönhetően változott meg?
Igen, én úgy gondolom, hogy van, a hálaadásnak különböző szintjei vannak, és a legfelső szint, én azt gondolom, hogy ez a csodáknak a birodalmába tartozik. Van, aki úgy fogalmaz, hogy a hálaadás felszabadítja Isten csodattevő erejét. A Bibliában is van erre példa, amikor Jézus csodatevése kellett hálát ad, például a kenyérszaporítás vagy Lázár feltámasztása, és az én személyes életemben is van egy hasonló csoda. Amikor az édesapámmal egy több évtizedes ellenséges viszony után oda tudtam lépni hozzá, és ki tudtam fejezni a hálámat, a szeretetemet, megbecsülésemet ő iránta. El tudtam neki mondani, hogy hálás vagyok azért, hogy felnevelt, és hogy becsülöm őt és tisztelem. Ezt a pillanatot megelőzte nyilvánvalóan egy folyamat. De az, hogy én oda tudtam lépni hozzá, azt a pillanatot viszont megelőzte egy háladó imádság, melynek során eszembe jutott, hogy tehát jött ez a gondolat, hogy miért nem megyek hozzá oda most. És ezt így megtettem. Tehát, hogy igazából ez nem egy halott feltámasztása volt, de egy kapcsolat feltámasztása, az ugyanakkor a csoda.
Azt megkérdezhetem, hogy erre az édesapja hogy reagált?
Nem úgy reagált, ahogy én azt arra számítottam, tehát nem volt egy ilyen euforikus, katartikus élmény, és ebből az jött le, hogy számomra, hogy ez inkább az én történetem volt, mint az övé. Tehát ő nem élte át azt az ellenségeskedést, amilyen neki én megtapasztaltam évtizedek során. Éppen ezért ő nem is, tehát jól esett neki, de nem nagyon tudta hova tenni. Én ezt vettem észre valahogy. De jól esett, szóval mindenképpen jót tett a kapcsolatunknak.
De én azt gondolom, hogy lehet, hogy sokszor magunk miatt is kell ilyen lépéseket tennem. Lehet, hogy én forgok valami olyan érzelembe, ami lehet, hogy a másikban nincs, és tőlem származik, vagy valamit félreértelmeztem. És talán az önmagunk, vagy a lelkünk megtisztítása miatt is talán érdemes ilyen lépéseket megtenni, és hozzáteszem, hogy ezek nagyon nehéz lépések mindannyiunk számára.
Igen, ez pontosan így van, ez az, amit én is megtapasztaltam, hogy nekem nagyon fontos volt, ez fontos lépés volt. Hálás vagyok ezért a pillanatért is. Lehet, hogy az édesapám ezt másképp élte meg, nyilván elmúlt évtizedeket is más szemmel nézte végig, de az biztos, hogy a kapcsolatunknak ez a lépés mindenképpen jót tett.
Ha ellentétben kéne a hálával szembe valamit állítani, mi lenne az, amit ellentétként fogalmazna meg? Elsősorban a hálátlanság, ha jól gondolom, ugye? Tehát amikor nem vagyok hálátlan, vagy nem foglalkozom ezzel, vagy mit ő gondol, hogy ha nincs meg a hála az életemben, akkor mi van helyette?
Most hirtelen Placid atyának a mondatai jutnak eszembe, hogy a háladás blokkolja a mérgező gondolatokat, tehát ő is azt mondta, hogy a túlélés egyik szabálya a hétköznapi örömök megtalálása, viszont egy másik szabály pedig az, hogy nem szabad hagyni, eluralkodni magamon a keserűséget. És a hálaadás az valahogy így, hogyha a szívem megtelik hálával, akkor az valahogy kiszorítja onnan az egyéb ilyen mérgező, romboló hatású gondolatokat, amelyek romboló hatásúak saját magamra nézve, és rombolóak hatásúak a környezetemre nézve is. Tehát ez a keserűség, a frusztráltság, a mérhetetlenül sok panasz.
Nagyon jó, hogy kimondta a panaszt, mert én pont erre gondoltam, amikor feltettem ezt a kérdést, a panaszra, mert úgy gondolom, hogy a jelenlegi világunkban nagyon nagy teret kapott a panasz, és minden elégedetlenek vagyunk a körülményekkel, a társadalmi helyzetünkkel, tehát nincs olyan terület, ahol megelégedve lennénk, pedig azt gondolom, hogy talán nekünk keresztényeknek kéne mintát mutatnunk ebben, hogy ahogy a mi atyánkban is van, hogy elfogadom. Tehát elfogadom, amit kapok, és talán a hála ettől még az elfogadástól is több, hogy még hálás is vagyok azért, amit kapok, ugye?
Igen. Nagyon érdekes, hogy ezt mondja, ugye fantasztikusan érdekes azt látni, hogy már a Biblia is, ugye sok ezer évvel ezelőtt így a életvezetési tanácsaiban mindenképpen javasolja a hálaadást, sőt, még az is ott van, hogy mindenért hálát adjatok pont a ti javatokra, tehát még ezt is így súlykolja, és hogy most a pszichológia tudománya most kezdi felfedezni ezt, egy 10-20 évvel ezelőtt indultak ezek a kutatások ilyen irányba, hogy mennyire igaz ez. Igen, hogy nekünk keresztényeknek mindenképpen, ez egy jelzés is a számomra, hogy ha még nem is értek valamit, akkor is érdemes alapul venni a Biblia tanácsait, mert ugye lehet, hogy 30 évvel ezelőtt ezt nem értettük, hogy miért kell hálát adni, és most már értjük.
Így év vége felé, miért hálás? És három dolgot kérnék öntől.
Én elsősorban az Istenemért neki, és ő érte vagyok hálás, mert hiszem, hogy minden hála, amiért hálás lehetek, az tőle származik. Ugye min van, amit ne kaptam volna, és innentől kezdve bármiért, amiért hálát adok, igazából Istennek adok hálát. Tehát elsősorban Istenért vagyok hálás. A házasságom az egyik legnagyobb hálattéma az életemben, ha nem a legnagyobb. A feleségemért mindenképpen nagyon-nagyon hálás vagyok, és azért, hogy egy olyan szolgálatom lehet, aminek óriási haszna van, nagyon nagy hasznát látom, és egy szenvedéllyel felszabadultan örömmel tudom végezni.
És így a műsor vége felé én annyit kérdeznék öntől, hogyha soha nem hallott valaki erről a H-vitaminról. És el kéne mondania önnek, hogy miért érdemes ezt a H-vitamint szedni, akkor mit mondana annak az illetőnek?
Hát ha egy mondatot kéne mondani, akkor azt mondanám, hogy ha szeretnéd, hogy csodák történjenek az életedben, akkor kezdj el hálát adni.
Akkor én hálás vagyok azért, hogy itt volt. Köszönöm, hogy megosztotta gondolatait, és mindenkinek azt javaslom, hogy szedjük azt a H-vitamint, és legyünk hálásak, mert van miért.
A hálaadás ereje. Jancski Viktória beszélgetését hallották Tolnár Péterrel, a H-vitamin vezetőjével.